Dobos István irodalomtörténésszel, egyetemi tanárral, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezetőjével, Prontvai Vera beszélget. Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Dobos István irodalomtörténészt, aki, ha jól tudom, akkor a 19. és 20. századi prózával, valamint irodalomelmélettel foglalkozik gyakran.
Tudja, és köszönöm a meghívást.
Miért indult el ezen az úton? Mi volt az első inspiráció, ami érte önt fiatal korában?
Az első inspirációra nem emlékszem. Arra viszont igen, hogy a Debreceni Egyetemen nagyon erős volt a 19. századi irodalomtörténeti képzés, ahol én végeztem. És nyilván összefügg a tárgyválasztás ezzel az indítatással. Azt az iskolát Barta János iskolának nevezik, a Bán Imre, a Juló Viktor, a Barta János, tehát a nagy nemzedék, engem már nem tanított, ellenben a tanítványaik szellemisége az nagyon erőteljesen jelen volt. Így ugye Barta János is 19. századi irodalommal foglalkozott, és az ő tanítványa Imre László például komoly impulzusokat adott nekem ez a kutatáshoz. Ugye az első kis könyve, illetve nem, az már második volt, az Alaktan és értelmezés történet címmel jelent meg. Ez a 19. század végi, 20. század elejé magyar novellisztikát dolgozta föl, és ebben igyekeztem a megértés elméletnek, a hermeneutikának a szempontjait ötvözni az alaktani elemzéssel, tehát a strukturális elemzéssel, de nem akarom elnehezíteni ennyire ezt a beszélgetést. A kérdésére tehát azt mondhatom, hogy feltehetőleg ez a debreceni indítatás az, ami szerepet játszott ebbe a tárgyválasztásba, túl azon, hogy ezek nagyon jó szövegek, tehát 30 év távlatából, vagy több mint 30 év távlatából is azt mondhatom, hogy érdemesek az újraolvasásra. Általában azt gondoljuk, hogy a modernség az a nyugat megjelenésével vette kezdetét, de hát nyilván előzmény nélkül nem történik semmi, és itt nagyon sok izgalmas jelenség már feltűnik a századfordulón. Az elméleti indítatás az több forrásból táplálkozik. Abban az időben, amikor én a pályámat kezdtem, akkor az irodalom elméleti oktatás még nem is volt így önállóan az egyetemen. Volt egy bevezetés az irodalomtudományba című tárgy, és nem volt irodalom elmélet. Ebbe én kivettem a részemet, tehát az irodalom elméleti képzés beindításába, megújításába több könyvet írtam. Az első könyvem az Beszédhelyzetben címmel jelent meg, ez elméleti tanulmányok gyűjteménye, és akkor fiatal kutatóként én elsősorban a legfrissebb nyugat-európai irányzatokat mutattam be. Ez komoly feladat volt a 80-as évek Igen. végén, 90-es évek fordulóján. Akkor volt egy nagy szellemi űr a magyar tudományban, ugye lezárult egy episztemé, amit most nem is akarnék megnevezni. Realizmus igézetébe telt el, ugye 50 évig, de hát ez egy kikényszerített ideológia volt, és akkor hirtelen felszabadult a tudomány, de hát nehéz volt tájékozódni. És én kezdő korom óta nagy hangsúlyt fektettem a nyelvtanulásra, tehát mai napig minden nap gyakorlom, meg tanulok, tehát hogy ne felejtsem el. És akkor én hát több idegen nyelven azért igyekeztem tájékozódni, és azt bemutatni a magyar olvasó közönségnek. Ösztönzést adott még ehhez abban az időben két irodalmár számomra, akik az első kandidátusi értekezésemnek az opponensei voltak, Szegedi Maszák Mihály és Kulcsász Szabó Ernő, mind a ketten irodalomelmélettel is foglalkoztak, és hát nagyon sok mindenki mást említhetnék még, de itt most akinek a nevét nem említem, az ne haragudjon meg rám, de hát nagyon sokan voltak még mások is, akik útra valót adtak, és hát maga Barta János is ugye nagyon komoly elméleti szakember is volt.
Jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tevékenykedik, de előtte évtizedeken keresztül tanított Debrecenben?
Igen, igen. Igen, ott végeztem, és hát lényegében egy munkahelyem volt, bár én sokat tanítottam külföldön, tehát ha úgy összeadjuk, akkor több évet tanítottam. Most, hogy mondta, hogy a Pázmány Egyetemen tanítok, újra átélem azt az örömet és megtiszteltetést, ami akkor ért, amikor fölhívott engem Hargita Jenvég intézetvezető professzor úr. Évekkel ezelőtt külföldön voltam egy konferencián, és nemes egyszerűséggel azt kérdezte tőlem, hogy nincs-e kedvem a Pázmányon tanítani. Ez késő este volt, és én másnap reggel habozás nélkül igent mondtam, tehát azt lehet mondani, hogy lelkileg rá voltam hangolva erre a hívásra. Ugye hát tudjuk jól, hogy mindannyian hangolva vagyunk valamilyen módon. Ugye Heidegger ezt a legfontosabb egzisztenciálénak tartja, ezt a befindlikkájtot, tehát ami megelőz mindenfajta megértést. Tehát nyilván lelkileg, erkölcsileg, szellemileg az az étosz, ami itt az egyetemen jelen van, az közel áll hozzám, és azonosulni tudok vele. Na most hát a bizalom a részemről és az egyetem részéről úgy tapasztaltam, hogy azóta is kölcsönös. És ahogy mondani szokták, úgy érzem, hogy haza érkeztem, ugye a Pázmányra, hogy miben különbözik, vagy mi az, ami megkülönbözteti ezt az egyetemet. Lényegében találkozott azzal a hivatás értelmezéssel, amit a sajátomnak tudok. Tehát, hogy nálam a tanítás, a kutatás és a személyiségfejlesztés, a tehetséggondozás, vagy pedagógiai tevékenység, ha úgy tetszik, az teljes egységet alkot. Tehát nem válik el például a tanítás az alkotó tevékenységtől. Az oktatás, az oktató munka alapja az, hogy megbízható és naprakész tárgyismerettel rendelkezem. Ugye ez pedig állandó munkát jelent, tájékozódást jelent. Nem gondolom, hogy a tanítás lényege az, hogy valamilyen ismeretet közvetítek. Tehát egyetemen másról van szó, különösen egy katolikus egyetemen, tehát az elsajátított tudást, azt mindig kérdéssé kell alakítani. Tulajdonképpen együtt kell gondolkodni a hallgatókkal, tehát gondolkodásba lenni. Ugye ezt jelenti számomra a tanítás, és jó esetekben termékeny kölcsönhatás jön létre az oktatás és a kutatás között. 4 évtized tapasztalatai alapján azt mondhatom, hogy mindig, mindenhol akadnak tehetséges hallgatók. Tehát én nem szeretem ezeket az apokaliptikus hangokat, hogy hát így süllyed a színvonal, meg úgy, meg amúgy, meg szegényesebb a merítés. Mindenhol van tehetséges hallgató. És ugye a bölcsészettudományi karon nálunk van osztatlan tanárképzés. Hát mondom se kell, hogy mint egy falat kenyér úgy kellenek az elkötelezett, felkészült tanárok. A társadalomnak erre szüksége van, és az osztatlan tanárképzésben mi minél jobb tanárokat akarunk képezni. Tehát az is egy nagyon komoly szellemi műhely munka, és több pusztán ismeret közvetítésnél. Arra tanítom ott a hallgatóimat, és azzal próbálok példát adni, hogy a legjobbat hozzák ki magukból. Tehát számomra is mindig, ha bemegyek a terembe, jó értelemben vett pozitív stressz az, hogy na most akkor mi fog ebből kijönni, hogy jövök ki óráról, hogy mennek ki az a hallgatók, csak részbe tervezhető, bár én mindig azt tanítom, ami a silabuszba szerepel, mármint a programba, és alaposan készülök, és részletes vázlatot írok. De azt adom tovább, azt az étoszt, hogy mindent meg kell tenni, hogy a legjobbat hozzak ki magamból. És hogyha az nem sikerül tökéletesen, azt legalább elmondhatom, hogy nem rajtam múlott, vagy nem csak rajtam múlott. Tehát egyfajta emelkedettséget, jótékony megnyugvást az kölcsön az embernek, hogy elmondhatja azt, hogy elmélyülten folyamatosan és rendszeresen készül ugye az óráira. Ez a graduális képzés. Most természetesen ugye hát a Pázmány is egy elit egyetem, ugye, és hát itt szükség van a legjobbakat kiválasztó, nemzetközi mértékkel mérhető doktori képzésre, annak a megerősítésére, ez egyébként nekem szívügyem, és akkor tudok a legjobbat nyújtani oktatóként, ezt megfigyeltem magamon, amikor A kutató munkámban nagyon benne vagyok, tehát amikor arra tudok központosítani, és képes vagyok folyamatosan, elmélyülten, teljes odaadással írni és olvasni. Ugye olyan ez, mint a sportolónál, ugye, hogy formába kell maradni.
Igen.
Nem szabad kiesni belőle. Tehát nem szabad egy haszontalan napnak se lenni, vagy kihagyott napnak, amikor valamit nem próbál az ember előállítani.
Ön kezdeményezője, ötletgazdája volt a Nemzetközi Magyarságtudományi PhD konferencia életre hívásának 2005-ben, amelyre az idén a 8. alkalommal került immár sor. Elszánt törekvése, hogy ebben a Nemzetközi PhD konferencia programba minél nagyobb mértékben kapcsolja be a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet. A legutóbbi konferencián már 5 pázmányos irodalomtudományi doktori iskolás hallgató tartott előadást.
A hallgatóim arról ismernek engem, hogy mindig megvitatok velük mindent, vagy igyekszem megvitatni velük mindent, tehát kérdéseket előhívni belőlük, és hát nagyon komolyan veszem és figyelek rájuk. Hadd mondjak egy példát. A doktori hallgatóimnak ugye ott tartom a legtöbb órát, heti 3 különböző tárgyból. Igen.
Itt még csak. Meg egy picit, mert említette, igen, hogy szívügye a posztgraduális képzés, igen, hogy miért pont ez a képzés az, ami a leginkább közel előnhöz.
A graduálist is nagyon szeretem, tehát, de az más jellegű. Azért az más jellegű, az közelebb áll azért a középiskolához. Az olyan bensőségesebb, családiasabb, ugye ott nagyobb szerepe van a közvetlen irányításnak, ugye, és a doktori képzés az azért áll nagyon közel hozzám, mert ők is készítenek egy tudományos munkát. Az ember mindig jó mesterre vágyott, aki enged bepillantást a műhely titkaiba. Ugye én mindig kinyitom a könyvem, tehát megmutatom nekik azt, hogy éppen mind dolgozom, és milyen kérdések merültek föl bennem, és így kipróbálom tulajdonképpen a gondolataimat. Tehát tartottam így Kosztolányiról, megkérték, hát tudták, hogy a Kosztolányi kutatócsoportot vezettem, meg a kritikai kiadást irányítom, és kérték, hogy tartsak Kosztolányiról órát a doktori képzésben. Ezek szerint valamit nem csináltam teljesen rosszul, mert aztán utána meg azt követelték, hogy tartsak erről egy egész fél éves kurzust Kosztolányihoz. Na most ez kapóra jött nekem, mert megígértem nekik, hogy jövő ősszel hirdetek egy ilyen kurzust, és ez pont egybeesett azzal a fölkéréssel, hogy az akadémiának 2025-ben lesz a 200. évfordulója az alapításnak, és egy ünnepi könyvsorozatot terveznek, és minden osztály, így az első osztály is, a nyelv és irodalom tudományok osztálya, ugye részt vesz ebbe. És hát engem is fölkértek, hogy írjak egy könyvet, és akkor most Kosztolányiról írok egy könyvet, és megértem nekik, hogy akkor jövő ősszel hirdetek egy ilyen kurzust, és hát az adott szó kötelez meg. Amikor találkozom velük, akkor mindig kérdezik, hogy tanár úr, mikor hirdet órát. Ebből a két példából is kitűhetett, hogy az oktatás meg a kutatás egysége, ugye az nagyon fontos. És hát az inkább a doktori képzésbe valósulhat meg. Ugye a graduális képzésben mindenről kell beszélni, ami fontos, és persze ott is bele lehet vinni a saját kutatást. Én mindig próbálkozom vele, hogy BA-n meddig lehet elmenni, ugye, a szaknyelv használatába, tudományos kérdések felvetésébe, és így tovább. És hát a személyiségfejlesztés az meg hát nyilván nem közvetlenül történik, hanem egyfajta magatartás képviseletével, amit úgy gondolok, hogy helyes. Tehát egy elkötelezett tudomány iránt az ember, és persze katolikus egyetemen van, itt az igazságkeresésnek teljesen természetes része az, hogy egy bizonyosság hite is van az embernek, és hát ez egy küzdelmes összeillesztési, összeegyeztetési folyamat, ami zajlik az órákon, de hát nagyon széles és tág horizonton történhet, mert itt azért az alapműveltségehez megvan, meg a motiváció is a hallgatók részéről. Ez a fajta étosz az, ami így a Pázmányon nagyon vonzó számomra, ezért érzem azt, hogy hazaérkeztem.
Több mint 250 publikációja van.
Igen.
Most, hogyha ezt megpróbálom 40 évre lebontani,
igen,
akkor évente hány publikációt készít, ugye, hát, csak átlagoljunk.
Ilyen kötelességteljesítés morálja hatja át az életemet, tehát, hogy...
Igen, azt érzem, hogy egy picit perfekcionista, de ez nem baj, tudom, csak hogy lehet, hogy nehéz.
Hát igen, nehéz sok mindennel összeegyeztetni, de hát a Bibliában van számos olyan szöveghely, ami nagyon jó tanítást ad erre vonatkozólag is, hogy tulajdonképpen egy állandó versenyfutás, egy tudós élete.
Igen.
Teljesíteni kell. Hát havonta kérik tőlünk azt, hogy mennyit publikáltunk, hány előadást tartottunk, milyen tudományos közéleti tevékenységet folytattunk, és így tovább. Na most a kutatás, hát az lényegében életformát jelent a számomra. Tehát ez a napi foglalatosságom. Szerintem fogalmazva azt mondhatnám, hogy ehhez értek a legjobban. Nem is tudom, hogy más tud néket csinálni, valószínűleg nem a hátralévő életemben. Tehát ez teljesen természetes nekem, hogy minden percemet hasznossá akarom tenni ilyen szempontból is. Hát igen, körülbelül 20 könyvet írtam, meg 274 cikket, amit az MTMT-be föltöltöttem, és hát most is készülök a következő könyvemre, amit 24 novemberig kell megírnom, tehát elég feszes munka lesz. És tavaly adtam le egy nagyobb kötetet, ami mostanában fog megjelenni majd a következő évben, tehát most is születőben van, de ez a munkám. Na most hát tanszékvezetőként is kísérte veszély, hogyha sokat dolgozik az ember, ugye, hogy elveszítse az érzékenységét a másik iránt, vagy ne figyeljen a másikra. És ezért én, amikor vagy azt a bizalmat kaptam, hogy vezessem ezt a tanszékek, akkor rögtön azon gondolkodtam, hogy közösen mit tudnánk csinálni, valami hasznosabb tudományos munkát. A Pázmányban az a vonzó, hogy családias, tehát egy közösség, egy tanszék, tehát szeretetteljes figyelem irányul a másikra, segítjük egymást. Néztem a programokat, tehát, hogy miket tanítunk, hát mondom, valami összhangot kéne teremteni, valami tudásbázist létrehozni, körülhatárolni, és mondom, hát a legjobb az, ha ezt közösen tesszük, és bevezetés az irodalomtudomány terminológiájába címmel elkezdtünk egy munkálatot, tehát én kidolgoztam ennek a divatos szóval projektnek, ugye a koncepcióját, és akkor csatlakoztak hozzá a tanszék munkatársai önként. Aki nem tudott, az meg ígérte, hogy majd a következő szakaszba belép a munkába, és nagyon eredményes volt az első szakasz tavaly, mert augusztusban leadtuk a könyv egy harmadát, és dékán úr Birher Nándor megerősítette, hogy erre szükség van, és támogatást kaptunk arra, hogy folytassuk a munkát, tehát ez egy ilyen két éves program lesz a tanszéken, ami nagyon jó, mert például az első évesek számára a proszeminárium oktatásához egy nagyon jó anyagot kínál, a másik, hogy látjuk azt, hogy ki jó. Hogy dolgozik, igen. Ki hogy fog fel különböző irodalmi jelenségeket. Aztán a későbbi szakosok számára is ez nagyon jó tanulmány lehet, vagy anyag lehet. És hát, amit mondtam, a tanszéki közösségépítés szolgálja. Na most ez egy olyan kézikönyv lehet, ami mondjuk a Pázmányt megkülönbözteti a többi egyetemtől. Ugye, hogy az irodalomtudomány terminológiáját mi hogyan alkotjuk meg, igen. Hogyan képzeljük el. Úgyhogy ez egyfajta ilyen tudásbázis akar lenni. De nem csak én hajszoltam magam, hanem engem is hajszolt a rendszer. Hát én ahhoz a nemzedékhez tartozom, amelyiknek 4 disszertációt kellett írni, hogy ezt a úgymond, tudományos ranglétrát megmássza. Tehát én állandóan disszertációt írtam.
Nem egy rossz dolog. Aki szereti,
nyomasztó, hanem... mert ugye határidők vannak, tehát,
igen.
Tehát nem mutatnám a hallgatóságot, csak hát felsorolásszerűen, hogy 1988-ban megvédtem a bölcsészi doktori érdekezésemet, akkor még volt ilyen doktor unív. De hát az ugyanolyan volt most, mint egy PhD.
Akkor hány éves volt?
88-a 30.
Igen.
Aztán a kandidátusi fokozatot 94-ben szereztem, igen. Amiből egy könyv lett, az az alaktan és értelmezés történet. Akkor vezették be a habilitációt, tehát 2001-ben egy habilitációt csináltam egy értekezéssel, az irodalomértés formái címmel. Ez is megjelent könyvalakba. Aztán 2004-ben lettem akadémiai nagydoktor, 46 évesen, és az egy ilyen önéletrajzi monográfia volt, az én színretvitele, hangzatos címe van, ami lényegében azt fejezi ki, hogy hogyan alkotjuk meg önmagunkat, hogyan visszük színre önmagunkat önéletrajzi elbeszélésekben, és ebbe a könyvekben elbeszélés elméleti, narratológiai, retorikai, irodalmi, antropológiai szempontokat érvényesítettem, és mivel sokat tanítottam külföldön, ott is produkálni kellett. Tehát külföldön egy vendégtanárt úgy néznek, hogy az mindenhez ért, és ő ért a legjobban hozzá.
Hol tanított külföldön?
Hát voltam több alkalommal vendégtanár Bécsben, aztán Finnországban éveken át, és hát ilyen projektmunkák révén voltam rövidebb ideig New Yorkban. New Yorkban ott megjelent egy kétkötetes magyar irodalomtörténet, amit én szerkesztettem. Egy kelet-európai irodalmakat bemutató sorozatban, ami kézikönyvként használatos, és minden nagy könyvtárban megtalálható Európában, csak olyan drága, hogy Magyarországon egy-két példány van belőle. Az is nagyon tanulságos munka volt. Finnországban meg a Finn Tudományos Akadémia megbízásából írtam egy olyan kézikönyvet, ami a magyarságtudományok tágabb értelemben a hungarológia külföldi kutatói számára készült, és ez egy sajátos könyv, mert ugye ez finn nyelven jelent meg, ismeretlen szavak, az a címe, és olyan magyar irodalmi jelenségeket világítottam meg ebben a könyvben a külföldi olvasóknak, amelyeket, hogyha a nagy világnyelveken készült szótárakat, kézikönyveket nézzük, nem találunk meg. Ugye? Hmm. És egy külföldi számára szinte értelmezhetetlen. Például az, hogy nemzeti klasszicizmus nálunk. Viszont ez egy nagyon-nagyon fontos fogalom, megjelenség, vagy eszményítő realizmus, és így tovább. És hát ilyen típusú munkákat más alkalommal is végeztem, a frankfurti könyvására, például amikor a magyar irodalomtudományról kellett egy kiadványban egy körképet adnom. Ez nagyon fontos, tehát a nemzetközi összehasonlító távlat arra jó, hogy egy másik tekintetbe pillantsuk meg önmagunkat, vagy fedezzük fel önmagunkat, tehát ilyen értelemben ez egy fontos föladat.
Mondjuk ilyen magas szintű tudományos munkához azért kellenek háttér támogatók, tehát ehhez gondolom, hogy hozzájárult a családja is.
Hát ezt nagyon örülök, hogy megkérdezi, mert nagyon hálás vagyok nekik. Nagyon sokat köszönhetek a családomnak. Én mindig magammal vittem őket, tehát soha nem mentem egyedül külföldre. Mindig velem voltak. Ugye a feleségem Judit, aki jogász, és a lányom a Klára, aki a Budapesti és a Bécsi Egyetemen végzett jogot, és mindig együtt voltunk, jóba, rosszba, külföldön, hát éveken át. Hát tulajdonképpen a kislányom, most már, igen, tehát a lányom, ugye Finnországban végezte a felső tagozatot az általános iskolában, az felejthetetlen évek voltak. Tehát a családi együttlét az alapvetően fontos nekem, és hála Istennek együtt tudunk lenni hétvégeken a Balatonon, ott van egy kis házunk, és a lányommal, a lányom férjével, a Bencével, aki egy kiváló közgazdást, és a két unokánkkal, az 5 éves Izabellával és a 2 éves Sebestyénnel. És hát sokat utazunk együtt, de hát leginkább a Balatonhoz szeretek visszatérni, az annak a színeváltozása, szépsége, gazdagsága, ragyogása, azzal soha nem tudok betelni. A másik, ami hát így a családon belül nálunk nagyon erősen jelen van, az a zene. Nagyon sokat hallgatunk együtt zenét például. Tévét nem nagyon nézünk. És például az unokámnak, ugye hát 5 éves, de már hát ugye 3-4 operát ugye nagyjából kívülről tud, tehát hogy miről szól, meg különböző előadásokat látott róla, hál' Istennek hozzáférhetőek ezek már. És én is, amikor nem olvasok, akkor legszívesebben zenét hallgatok. Ugye én a szóval foglalkozom, ugye az irodalomban, és tudjuk jó, hogy a zene az képes hangot adni a kimondhatatlannak, tehát így aztán nagyon jó kiegészíti az irodalmat a zene. A család meg ez az intenzív munka, ez néha feszültségekkel is jár, és ez hát fölveti időnként a kérdést, hogy mi végre műveljük a humán tudományokat, vagy mi végre áldozunk ennyit a humán tudományokért. És újabban ugye az ilyen EU-s pályázatoknál meg mindenhol kérik azt, hogy ez a kutatás ennek a társadalmi hasznosságáról számoljon be. Tehát mondjuk Kosztolányi kritikai kiadás. És hát tudnám azt mondani, hogy egy nemzeti nyelv fölfrissítéséhez, ugye karbantartásához, ugye nagyon sokat tesz az irodalom hozzá, és hát a gondolkodás forrása az az anyanyelv. Úgyhogy ilyen értelemben a legfontosabb. Például, nem? Egy klasszikus írókritikai kiadás. Na most, hát közhely, de hát a felelős értelmiségi magatartáshoz szükséges készségek kialakításában ugye mi meghatározó szerepet tudunk játszani azzal, hogy megtanítjuk olvasni szövegértésre a hallgatóinkat, de hát nyitott, kíváncsi, önálló vélemény formálására képes párbeszédre kész fiatalokat nevelünk. És én azt vettem észre, hogy ezek a fiatalok bárhova kerüljenek, tehát hogyha nem is bölcsészpályán maradnak, de a környezetükbe alkotó energiákat szabadítanak föl. Tehát nem véletlen például az, hogy a hasznosság a szó szerint is értendő. Például Amerikában ilyen nagy cégeknél láttam olyat, hogy alkalmaznak irodalmárt, pszichológust. Cégek, és ha például valakivel gond van, elkésik 3-szor, akkor megmagyarázzák neki Kanttól eddig, hogy most ez miért nem jó. Tehát, hogy ilyen emberségesen próbálnak. Tehát a minőséget ilyen módon is föntartva bánni a munkavállalókkal. És hát én azt hiszem, hogy az életünk minősége nem utolsó sorban attól függ, hogy hány kiválóan fölkészült, elhivatott szakember él köztünk itt a hazába, ugye? Hogy Németh Lászlóra emlékeztessek, ő mondta erről a helyről, hogy ez létezésünk legfontosabb szintere. Úgyhogy ezt gondolom erről
a hivatásáról nagyon nagy, igen, lelkesedéssel, a családjáról pedig nagyon sok érzelemmel beszél.
Igen.
Van valami esetleg az életében, amit másként csinálna? Vagy mindent újra élne ugyanígy?
Azt hiszem, hogy talán igen, az utóbbi. Tehát nem mindennek megvolt a maga tanulsága. Tehát nem véletlenül kerültem oda, és úgy, ahova kerültem. Tehát végzés után, illetve hát végzés után ezen kerültem egyetemre, mert nem voltam KISZ tag, ugye, és nem kaptam állást 4 évig, és akkor volt egy ilyen mentőv, TMB ösztöndi 3 évre, azt úgy hívták, hogy aspirantúra, ez az akadémián volt, és kettő hely volt az egész országban évente, irodalmár hely. És hát gondoltam, nincs veszteni való, megpályázom. És a korszak egyik legnagyobb irodalomtörténészével hozott össze a sors, ő volt az elnök, Németh G. Béla, aki engem nem ismert, de nagyon jó elbeszélgettünk ott felvételin. Bitang nehéz kérdéseket tett föl, de valahogy valamit kapizsgáltam. Ezek szerint, mert aztán után felvettek, és hát utána is figyelemmel kísérte a pályámat jó indulatú figyelemmel, és hát mondjuk a kandidátusimon ő volt az elnök. Uh-huh. Tehát vannak szerencsés véletlenek is. Tehát akkor, amikor úgy éreztem, hogy valami rettenetes sérelemért, ugye, hogy nem kerültem be az egyetemre, egyből, akkor egy szerencse is ér. Tehát, hogy nem, valami nem rajta múlott ez. Hát ezzel kapcsolatban tudjuk jól, hogy nagyon sok bibliai tanítás van.
Van-e valami kedvenc szentírás idézete, ami úgy átjárta az életét? Vagy
van.
Sokszor találkozott
vele? Több is, de hát egyet talán elmondanék, hogy az én világomban, mármint az egyetemi tudományos életben, ahogy említettem, állandó teljesítménykényszer van, tehát versenyfutás van. És ehhez az egzisztenciális alaphelyzethez kapcsolódik az a bibliai szöveghely, amivel tulajdonképpen naponta én párbeszédet folytatok. Ugye ez a római levél, ugye Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levele, a 9. rész 16. verse. Ugye a Károli nevéhez fűződő fordításban úgy hangzik, hogy nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. A Rómában megjelent újszövetségi szentírásban pedig úgy hangzik, hogy nem azon múlik, aki erőlködik vagy törtet, hanem az irgalmas Istenen. Na most hát ez a szöveghely engem nem enged el, mindig hív. Hát jó, persze, nyilván kimeríthetetlenül gazdag minden bibliai szöveghely értelme, de ehhez nagyon sok személyes élmény fűz. A másik pedig az, hogy mivel hogy tudományos munkát végzett, naponta rá kell hallgatnom erre az egzisztenciális üzenetre. Az első személyes élmény, hogy én Kalocsán teljesítettem kötelező ilyen katonai szolgálatot, előfelvétel is voltam. És az Ottli Gézának a katonai iskolába játszódó története az számomra ott eleven valósággá vált. Tehát most nem akarok ilyen rémületes történetekkel előállni, de hát ezt úgy hívták, hogy forradalmi ezred. Tehát aki oda, azért volt forradalmi ezred, mert őket vezényelték föl annak idején 56-ba szétlőni a forradalmárokat. Na most hát, és azok a figurák voltak ott, ugye 76-ban még. Tehát egy nagyon kegyetlen rossz hely volt. Na most ez a jeligé, amit a Bibliából vettem, ez az iskola határon szövegébe felbukkan. Akkor, amikor katona voltam, akkor még nem olvastam a regényt, hanem utóbb. Értettem meg azt, hogy hát ott tulajdonképpen mit éltem át. Például az első, illetve a harmadik résznek a címe is idéz belőle. Non est volentis, ugye az első, a másik pedig sem azé, aki fut. Tehát mind a kettő tagadás. És az azt sugalván, hogy két érték cáfolatát hivatott szemléltetni, ugye ez a két bibliai szöveghely. A regény valóban érvénytelennek tünteti föl az emberi akaratot önmagába és a törekvést, és a könyörületet egyértelműen magasra emeli, és olyan eszményként határozza meg, amely tulajdonképpen a szereplők szándékától vagy teljesítményétől nem függ. Na most a másik személyes emlék, hogy az Ottlieb Géza első monográfusa, Szegedi Masszák Mihály, aki 2016-ban hunyt el, akinek én nem voltam egyébként tanítványa, de ő is figyelt rám, tehát önként eljött például a kandidátusi védésemre, valamiért fölfigyelt rám. Korábban fölhívott telefonon, és megkérdezte, hogy mit szólnék arról, hogyha ő lenne az egyik opponensem, tehát ez nekem nagyon sokat jelentett akkor kezdő, úgymond ismeretlen kutatóként. 2012-ben, tehát halála előtt 4 évvel, felkérte engem arra, hogy a Kosztolányi kritikai kiadást végző kutatócsoport vezetője én legyek. És hát pályáztam az akadémián, elnyertük 5 évre a támogatást, és haláláig havonta találkoztunk kutatócsoport üléseken a Mihállyal, és hát ez mindannyiunk számára a tágasság iskolája volt, ez a néhány év. És amikor a Mihálytól végső búcsút kellett venni, akkor a koszorúra ezt írtuk latinul. vagy ezt javasoltam, hogy írjuk latinul ezt a nones volentis, tehát ez a másik személyes. És hát ugye irodalmárként, ugye ezt a bibliai szöveg helyett együtt olvasva ugye a regénnyel, ugye én úgy tudnám összegezni a római levél tanítását, hogy nagyon fontos érték a belső függetlenség. Az erkölcsi érzék, az pedig értékhordozó, de a végső értékalkotó az transzcendens. Pusztán ugye a kegyelem kivételes állapot tában világosodhat meg az ember előtt a létnek az értelme. Ezt a római levelet, ezt én mindig együtt olvasom a Kanttal, a Kantnak egy szöveghelyével, az erkölcsről, amit ír. Ugye ő azt írja az erkölcsről, hogy nem arra tanít az erkölcs bennünket, hogy hogyan legyünk boldogok, hanem arra tanít, hogyha eljön annak az ideje, akkor méltók legyünk a boldogságra, ha megnyílik előttünk az a lehetőség. Tehát, hogy nyílik meg? Azt mondja, hogy a vallás közbejöttével. Amikor részünk lehet a boldogságban, de csak annyira, amennyire törekedtünk, hogy ne legyünk méltatlanok rá. Ez egy nagyon összetett, nagyon szép gondolat Kanttól. És akkor felteszi az ember a kérdést, akkor mégis törekednünk kell. Igen, törekednünk kell. Mire? Hogy ne legyünk méltatlanok a boldogságra.
Közelednek az ünnepek.
Igen. Nehéz úgy összeegyeztetni a családi programot, két család, ide menni, oda menni, oda menni. És hát most van egy kis különlegessége ennek az évnek. Mindig együtt vagyunk karácsonykor. Tehát mindig együtt vagyunk karácsonykor, és hát ez egy nagyon szép készülődés időszaka most, hogy kiválasszuk mindenkinek azt az ajándékot, ugye, amiért semmiféle viszonzást nem várunk, ugye az ajándék lényege az, hogy adomány legyen, ugye, ami egy esemény a másik életében. Könyvvásárlás időszaka van, de minden perc azzal telik, tulajdonképpen szeretettel, ugye, gondolunk a másik.
Ön mire vágyik leginkább, mondjuk a hallgatóitól, mit szeretne kapni? És mi a legnagyobb ajándék, amit a családja adhat?
Hát ez jó kérdés. A hallgatóim nagyon zavarba hoztak a fél év végén, mert átadtak nekem egy ilyen kis bombont, amit mindannyian aláírtak. Mindannyian aláírtak az, hogy köszönjük. Ez nagyon megható volt. Hát bármi, ami a szeretet megnyilvánulása, vagy valamiféle elismerésé, vagy örömé, vagy közös örömé, tehát én nekem bármi jó, amit a családomat. Vannak nagyon emlékezetes, szép születés napok, hát sok nincs, de külföldön voltunk, elfelejtették a születésnapokat. És egy nappal később tartottuk meg, ugyanúgy örültem neki. Ugye hát ott persze összezavarodik az ember időnként. Mindennek örülök, főleg az átadás eseményének, hogy együtt vagyunk. Aztán az, hogy micsoda, az teljesen mindegy.
Dobos István irodalomtörténésszel, egyetemi tanárral, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezetőjével Prontfai Vera beszélgetett.